Ahogy hazatért, már sötét volt. Égtek az utcai lámpák, s ködfénykarikák vették körül a lángokat. Egész délután ott zsibongott benne a gyötrő érzés, hogy Linát megbántotta, és úgy ment el hazúról. Most bevetette magát az otthonba, ahogy fejest ugrik az ember. Érezte, hogy Lina a konyhában van, ahogy letette a kabátját, benyitott a konyhába, csak ugyan ott volt és vasalt. Oda ment hozzá, és hátulról megcsókolta a nyakát, Lina összeborzongott, de nem szólt. Kicsit állott mögötte, akkor azt mondta csendesen, enyhe tréfával, még mindig nem szereti a poloskákat. Linából váratlanul erős zokogást tölt ki. Menjen, menjen, kérem, hagyjon engem! És leült a hokedlire, s arcát tenyerébe temetve zokogott. Kétségbeesve állott felette, Lina, de Linácska, mondogatta neki, szívem, kis szívecském, ne fogjon fel minden tragikusan. Ne bántson engemet, mondta Lina. Nem vétettem én magának. Azzal sértem, hogy védem az érdekeit, felőlem szétszórhatja az egész keresetét. Hallgatott, várt, aztán azt mondta. Nézze, Lina, ezt igazán nem veheti rossz néven, amit ma tettem. Van 10 esztendeje, hogy a húgom nem fordult hozzám, nem szorult rám, és annak a rettenetes levélnek a hatása alatt nem szorultak rá, mert én itt vagyok, suttogta Lina, most már szenvedély nélkül zokogva ki a jól elgondolt szavakat. De ha útjában vagyok, én elmehetek, akkor aztán semmi közöm hozzá, hogy mit csinál. Nem tudott válaszolni, csak állt. Aztán odament hozzá, ráhajolt és elkezdte csókogatni a haját. Érezte a hajban a konyhaszagát, a mosogató lészagát, a hagymaszagát, de szégyelte, hogy ezt mind észreveszi, míg egyre hevesebben csókolta ezt a sok kietlen illattal teleszívódott hajat. Istenem, szegény asszony, ez is tudna tönkre menni a nagy villában, ha a sors úgy hozta volna magával, de itt is tud dolgozni a férjéért, a gyermekeiért, tehát szent. Ezt a szentséget köszönte meg kitartó csókjaival. És lassan duruzsolt neki. Maga az egyedüli tökéletes, maga megvédte az életünket ezekben a szörnyű válságos időkben, mikor az egész világ tönkrement, és mi élni tudunk ebben a nehéz világban. Ezt én mind jól tudom, és hálás vagyok magának. Átölelte, s Lina most hagyta magát, s az ura vállára borulva sírt még egyet, és lassan elcsillapodtak a könnyei. Hiszen ő is jól tudja, hogy az ura sok erővel győzte le mindig a magasabb vágyakat, hogy boldog és megelégedett legyen ebben a szűk körben, s érezte, hogy valami történt az urával, hogy így megbékélt, s már ő sem akarja a harcot. Menjen be, mondta aztán, összeszedve magát, menjen be, ott várja a rokona. S erre a szóra kitört belőle valami furcsa kacagás. Pista azonban megijedt. Rokon, ki a mennydörgös mennykő, az már megint. Menjen csak be, és érezze jól magát vele. És Lina úgy nevetett, hogy a könnyei a sírás után a nevetéstől kaptak új csöppeket. Pista gondterhesen ment be a szobába, és ott találta a díványon, ahol ő szokott ülni, Kati nénit, anyjának az unokahúgát. Ó, Kati néni, kiáltott fel elcsodálkozva, hát maga hogy kerül ide? Eljöttem, fiam, állott fel fürgén Kati néni, s nyakába esett a kedves öccsének. Jaj, de régen nem láttam, hogy van lelkem, Kati néném, lapogatta meg a hátát a sovány, példátlanul sovány teremtésnek, aki olyan volt, mintha csak a drótok maradtak volna meg a testéből. Ha Zsuzsika látna, a te jó édesanyád, törülgette szemét Kati néni. Milyen jó rokon volt, Istenem, Istenem, de én is az vagyok, nem tudok meglenni, hogy rokonon ne segítsek. Azért jöttem el hozzátok, lelkem, hogy valamiben segítségtek legyek. Tudom, most el kell a segítség, hogy nagy házat kell majd vinni. Jaj, ne törődjön az a Kati néni, beszéljen csak, hol járt, hol él, mit csinál, hogy van, egészséges. Meg vagyok, lelkecském, látod, meg vagyok. És sírva nevetve fúvogatta az orrát, hogy az öcsében nem csalódott, ilyen szíves fogadtatásra talált nála. Lina nem engedhette el magának azt az örömet, hogy az urát lássa, hogy Kati nénivel szerelmeskedik, bejött egy pillanatra, átment a szobán be a hálóba, bevitt egy csomó kivasalt ruhát a szekrénybe, aztán vissza kiment. Nézze, Lina, ez a Kati néni. Lina nevetett, nem szólt. Mit segítsek, lelkem? Kiáltott fel Kati néni. Mit csináljak? Vágyok a munka után. Maradjon csak, Kati néni, mulattassa az uramat, mondta Lina, s kiment vissza a konyhába. Jaj, de gyönyörű, egy édes teremtés, ennek még a lábanyomát is megcsókolhatod, s suttogta Kati néni Pista felé. Jaj, hogy dolgozik, nem úgy, mint a régi világ úriasszonyai, azok bizony könnyen éltek, az a baj, mert ha egy kicsit jobban takarékoskodtak volna, most jobban állnának mind. Pista nevetett, mert hiszen a régi világ nagyasszonyait szokták úgy emlegetni, hogy azoknak a kezéből ki nem fogyott a munka, de hát íme, itt van valaki, aki tanúságot tehet felőle, ismerte még őket. De Kati néni, azok nem dolgoztak? Ó, fiam, a régi világban csak a nagy flanc volt, ne is beszéljünk róla. Szép nagyanyád még maga hajtotta be a négy lovat a városba, és ekkora szivar volt mindig a szájában. Pista hallatlanul elkezdett kacagni, már félt, hogy Kati néni meg is sértődik. Az nagyon rossz világ volt, gyermekem. Akkor csak a ferbli járta meg a nagy evések, ivások. Hát dolgoztak persze, mert muszáj volt ellátni a házat, de nem ők dolgoztak. Volt elég segítség, még anyádnál is fiatalasszony korában. Annyi volt a léhűtő, az egész falu mind a nyakán élősködött. De szegény apád örökölt a régi szokást, nála meg kellett lenni akkurátusan. No, de hagyjuk, örülök, hogy így megnőttél, megférfiasodtál. Egész ember vagy. Jaj, szegény anyácskát, ha látna, beőrülne neki. Főügyész vagy, öcsém, nagy dolog. Megaranyozod a régi címert? Címert, Kati néni, nincs már címer. Koldus címer az ma, a régi címer. Hát, hogy van, no, olyan, mint volt, nem változott semmit. Hát, fiam, eltőtt az idő, nem panaszkodhatok, mert szépen tőtt, mindenütt szerettek, ahol csak voltam, senki se akart elereszteni. Most is ezek a szegény Andris bátyádék úgy sírtott mindenki, mikor eljöttem, hogy ne menjen még, Kati néni, sehol se lesz olyan jó dolga, mint nálunk. De hát én már nem bírtam látni ezt a sok szomorúságot. Milyen szomorúságot? Hát nem lehet ott élni már, a Rima völgyön. Csehek az urak, szegény Andris nem ér már annak semmit az élete. Kár megérni az ilyen időket, a nincstelen napokat. Hogy-hogy Andris bácsinak semmilyen sincs. Nincs annak, fia, még a betevő falat is szűkösen van. Jaj, ha tudnál valamit nekem csinálni, valami állást. Olyan gazda és olyan magyar ember. Csudára beszélt arról mindenki. Mikor Prágába járt tavaly, bemegy egy boltba vásárolni valami csekélységet a családnak, hogyha már ott van abba a Prágába, hát hoz valami emlékfélét. Nem értik a szavát, mert világ életében meg nem tanult más nyelven egy krükköt se. Azt mondja, ennyi már 9 esztendeje hozzánk tartoztok, még most se tanultatok meg magyarul. Pista nagyot kacagott. A néni ezt olyan halálos komolyan mondta, mintha ő is egy véleményen volna Andris bácsival. Hát, lelkem ott van most a 6 fiával, nincs annak már egy dekafődje se. Rettenetes. És a fiai tanultak? Mit, fiam? Lélegezni, egyebet nem. Mit tanulhatnak ott most a szegény magyar gyerekek? Tanulni csehül, fiam, tanulni. Leckét tanulni egy olyan magyar ember házába. Azt mondta nekik az apja, hogy hadd abba, mert kiütöm a kezedből azt a könyvet. Így aztán a fiai mind olyan ispánfélék lettek, ki itt, ki ott kínlódik. A kisebbik jól megtanultak már csehül, azok tán meg is élnek, hanem a nagyobbikok mind el kellett hozni haza. Jaj, ha tudnál valamit kezdeni velük, az Isten is megáldana. Pista elkomolyodott. Tákonyi András a földbirtokos nagybácsi, ahová nyaralni járt valaha a háború előtt. Ez volt a szemében a mintagazda, remek lovai voltak. Mint hadviselt. Vilmos mérnök, ma Sejem Vigéc. Péter már a szolgabíróságnál volt, most az apja nyakán él. Gábor egy bankban van valami piciri fizetésen, Béla, Endre úgy tengődnek, azt ki se lehet mondani, és a kis Mátyás, annál jobb táncos nincs, az az álma, hogy parkett táncos lesz. Hajjaj! A lámpáról lógtak a sejemre fűzett üveggyöngyök, és azok barázdákat vetettek a Kati néni arcára. Ennek viasz sápadt arca kísértetiesen villódzott a nagy villanyfényben. Hát, mindenki vészmadár, akárhonnan jön. Így ültek egymással szemben, s hirtelen, mintha megszíntek volna az első percek bizalmas érzései, világok vetítődtek közéjük. Kati néni mesélt össze-vissza. Az adóbehajtásokról mondott el dolgokat, amelyek néha olyanok voltak, mint a rémmesék fantáziálása, máskor komikusak, mint az adomázó históriák. Aztán megint a régi világra csapongott a fantáziája. Mindenre emlékezett abból az időből, mikor Pista még kis szöszke gyermek volt, és csintalanságokat követett el a múlt században. Jó lett volna hallgatni, ha minden szó és minden eset mögött ott ne lett volna valami megható és megrendítő, hogy ezt nem kellett volna, azt nem kellett volna. Lina meg csak dolgozott a konyhában tovább, nem akart bejönni. A fiúk a másik szobában tanultak, még a leckéjüket el nem végezték, nem volt szabad nekik kijönni. Az anyjuk szigorúan tartotta őket. Az a te szegény anyád is, hogy elment, annak is csak mártírium volt az élete szegénynek. Pista meghűlt vérrel gondolt rá, hogy ő, az édesanyjának csak akkor volt segítője, mikor az már özvegyen maradt és a vagyonpusztulás után bekerült a városba, s itt nehéz diáktartással, rengeteg munkával nevelte fel a fiait. Semmit sem tudott a régi titkokról. Mártírium, mindenkinek mártírium az élete, aki él. Hát a Zsuzsikáé az volt, az a szegény apád mennyi bánatot okozott neki a nagy természetivel, szegény István. Nem merte firtatni, mert félt, hogy még elkotyogna valamit ez a furcsa vénasszony, aki oly fölényesen ült vele szemben, mint egy erkölcsbíró a maga agleányságával, Isten őrizzen, hogy valamit mondjon. Kevés volt neki egy asszony, sóhajtotta ki a legkínosabbat Kati néni. Egy plegykáló nőnél rettenetesebb teremtés nincs a világegyetemben. Pista kedvetlenül nézte az öregasszonyt, mégis jobb lett volna, ha nem jön. Éppen most tapint rá a szívsebére, mikor olyan könnyen föl tud fordulni a lelki egyensúlya. Ne beszéljen erről, Kati néni, mondta csendesen. Csak szép és kedves dolgokról beszéljen. No, hiszen nem volt semmi fia, mert szegény apár az egy jellem volt, az csak szenvedett. Az apám, mondta dermedten. Kati néni közelhajolt hozzá, és suttogva mondta. Szerelem, fiam, szerelem nem szégyen, hanem szerencsétlenség. Akire rájön, remélem nem örökölted a természetit. Már látta, hogy nincs menekülés, meg kell tudnia valamit. Valamit, amitől rettegett, amit nem lehet elkerülni, mint az elemi csapásokat. Rekedten kérdezte, ki volt az? Koltainé. Pista rideged nézett Kati nénire, ezért jött, hogy a legelső órában felgyújtsa az egész életét? Megcsalta az anyámat? Csak senyvett miatta, súgta Kati néni. 10 év alatt egyszer sem csókolta meg a kis ujját sem. Az olyan embernek könnyebb, mint ennek a te Berci bátyádnak. Él még? Az egy olyan csélcsap volt, az ahányat látott, annyit szeretett, és minden viszonyban volt, de István az jellem volt, csak messziről imádta, csak a felesége szenvedett miatt a szegény Zsuzsika, látnia kellett az ura hervadását, és nem lehetett segíteni rajta. De hisz ez rettenetes! Kiáltott fel Pista, és felállott. Kati néni áhítattal és elragadtatással nézett végig rajta. De szép ember volt, szép szál ember, mint te. Éppen ilyen volt a homlok a szája, meg annak is mindjárt ilyen könnyes lett a szeme. Pista rohanva ment ki a szobából. Az előszobában megállott, ördög ez az asszony vagy mi, hogy ez mindjárt ilyenekkel hozakodik elő. Bement a konyhába Linához, de a lány ott volt, és nem tudta kimondani, amit akart, hogy ezt a Kati nénit minél hamarabb el kell távolítani a háztól. Nem vacsorázunk, szívecském? Rögtön terítek. A lány nem tud megteríteni? Mindjárt megterítek. Olyan éhes? Nem bírt a konyhába maradni, kiment az udvarra egy kicsit szellőzni. A hivatalban egész délelőtt a sertéstenyésztő aktáit vizsgálta. Tipikus magyar alapítási ügy volt ez. Egy Kaiser nevű bérlő kibérelte Szent Kálnainak a kisállomás mellett levő 10 holdas tanyáját sertéstelepnek. Ez a nagy konjunktúra idejében volt 1928-ban. Mikor így megvetette a lábát, s a város legjobb és legnagyobb hitelű neveivel parádézhatott, óriási vállalkozásba kezdett, sertés tömegeket és kukorica rengetegeket vásárolt össze. Alig vették észre, olyan szédületes hitelt használt ki, hogy mikor Amerikába szökött az összes felzsebelhető pénzzel, az egész világ ámult a több százezer pengős összegekről, megkárosított mindenkit, aki csak szóba állott vele. Így ez az üzlet megbukott, ellenben ott maradt Szent Kálnainak egy nagyszerűen felépített sertéshizlalótelep, mert a Kaiser ebben nem fösvénykedett, a város legdrágább építészével amerikai rendszerű aklókat és berendezéseket építetett, a manővereihez az kellett, hogy minden nagyarányú és megbízható látszatú legyen. Tehát itt maradt a félig kész telep, és itt maradt az építésznél is egy nagy adósság. Az öreg Szent Kálnai azonban izigvérig kereskedő volt, és egy pillanat alatt elhatározta, és meg is csinálta, hogy egy nagy részvénytársaságot alapított, hogy friss pénzt kapjon. Belevonta a várost, az Őispánt, az Alispánt, a nagybirtokosokat és a kisgazdáknak roppant tömegét. A vidék a legjobb kukoricatermelő táj, és a kisgazdák a részvényeket kukoricában és sertésben fizették be. Ügyesen volt ez elgondolva, s a legügyesebb az volt, hogy a vejét Baronkai Ferencet tette meg üzletvezető igazgatónak. Most lett aztán igazán nagyszabású az építkezés. Nagy igazgatósági épületet építettek, villanyt, vízvezetéket, tárolókat, magtárokat. Az építkezés hulladékából Baronkainak villát a villanegyedben. Mielőtt azonban az üzem produkálni tudott volna valamit, a sertés ára lement, a kukorica ára meg felment. Erre beütött a krak. Hiába hajtotta be Szent Kálnai a maga tanyáiról, 2000 holdas birtoka volt, az összes sertés állomát, és hiába vétette fel a leltárba kétszer is, mert volt, hogy éjjel kihajtották nap-nap meg újra be a sertés falkákat, és a különbözetet az éppen járványos veszteséglistán számolták el. Hiába emelte hát a követelését magasra, végeredményben rettenetes összeomlás lett a dologból. Ebben a stádiumban volt a sertéstenyésztő ma, mikor Makróci, aki az egésznek diabólusa volt, elvesztette a csatát, és Pistára maradt az új elgondolása az egész dolognak. Az volt a különös, hogy már hetek óta főügyész volt, de a sertéstenyésztő ügyek még mindig aludtak, és csak véletlenül és magánszorgalomból ismerte fel az egész ügyet és annak minden förtelmességét. Egyik ámulatból a másikba esett. Ahogy a mérleghamisítás, a ravasz elszámolások, a könyvelési manipulációk labirintusába belenézett. Napokon keresztül számolt, egész könyvelővé képezte ki magát, otthon nem tudott aludni, éjjel felkelt és újra meg új számításokat végzett. Még nem tudta, mit kell csinálni, de olyan szenvedéllyel tanulta az ügyeket, mint ahogy a vadász a vadnyomait kutatja, a járásokat, csapásokat, hogy hogyan lehet megcsípni a rókát, a menyétet, a nagyvadakat, a vaddisznót, a medvét, mert minden állatnak megvan a maga útja, és minden tolvajnak rendszere van, amelyet fel lehet ismerni, s pontosan el lehet igazodni rajta. Egy délelőtt hivatja a polgármester és közli vele, hogy az éjjeli vonattal fel kell utazni a Budapestre, a miniszter másnap reggel 9 órakor fogadja. Nagy fordulat volt az életében, ő fogja képviselni a várost a miniszter előtt. A polgármester részletesen és pontonként kidolgozta vele, mit kell megmondania, mit kell megsejtetnie. A cél az volt, hogy a minisztert a nagyvárosi kölcsön szükségességéről meg kell győzni. Hát, Pajtikám, kellemesen fogsz utazni, mert az Alispán úr is utazik az éjjeli vonattal, s velem így, legalább a vasúti kocsiról nem kell gondoskodni. Pista izgalomban készült otthon az útra, Lina szintén izgalomban volt, mert előre tudta, hogy Pistának legelső dolga lesz Pesten a testvéreit felkeresni. Erről nemigen beszéltek. Ha a miniszterhez már 9-kor kell menni, akkor a 12 órás gyorssal már hazajöhet. Majd egy hotelben megszállok, mondta Pista. Lina fanyarul vette ezt is, mert fölöslegesnek tartotta a hotelt. A vasúti kocsiban meg most hat átöltözhet. Igaz, hogy reggel 5-kor ér be az éjjeli személyvonat, de hát nem olyan nagy dolog 5-től 8-ig eltölteni az időt egy reggeli kávé mellett valami kávéházban. Mikor azonban látta, hogy az ura erre diákos elintézésre nem sok kedvet mutat, belőtörődött, hogy csinálja hát kedve szerint. A vonat 3:45-kor indult, addig fenn voltak, bár Lina szerette, ha korán feküsznek, mert kevesebb villany fogy. Á, méltóságos uram, van szerencsém? Szervusz, Pistám, szervusz, mondta Andris bácsi, kedélyesen szorongatva meg a Pista kezét. Hát, együtt szenvedünk az éjjel a hazáért, tette hozzá nevetve. Az állomás főnök személyesen jött udvarolni és jelenteni, hogy külön fülkét rezerváltatott, és csak ugyan, mikor beszállottak, már várta őket a kalauz, aki a zsúfolt vonaton, ahol a folyosók is tömve voltak, egy bérelt szakasz jelzésű fülkét nyitott fel, bebocsátotta őket egy 2 pamlagos fülkébe. Az Alispán azonnal helyet foglalt a vonat irányában levő ülésen, kipakolta éjjeli felszerelését, és kényelmesen lefeküdt. A jó katona elhál a jeges mezőn is, mondta kedvesen. Foglal helyet, Pistikám, és aludj nyugodtan, Budapestig. 5 órai alvás, elég is egy 24 órára, a fene egye meg. Mikor elhelyezkedtek, Pista, aki még nem volt szokva ehhez a bérelt szakaszos utazáshoz, kicsit szorongva gondolt rá, hogy a folyosón emberek állanak. De nem ő a felelős, neki nincs más dolga, mint hogy örüljön neki, hogy a hatalmasságuknál ez így megy. Fantasztikus, mondta az Alispán elalvás előtt, hogy az élet hogy kivabrál az emberrel. Egész életemben utáltam a konyhai dolgokkal való foglalkozást, erre a háborúban élelmiszer biztosnak kellett lennem. Hosszú éveket töltöttem azzal, hogy számon kellett tartanom hány mázsa, liszt, hús, szalonna, kávé, meg az ördög tudja, mi minden kell, hogy az mindig meglegyen. Otthon a feleségem sírt, hogy ez sincs, az sincs, én meg az egész vármegye minden háztartásáról kénytelen voltam gondoskodni. És ez még ma is így megy. Nevetett, befordult és elaludt. Pista azonban nem tudott aludni. Hosszú ideig mozdulatlanul feküdt, hogy vendéglátó házigazdájának az álmát ne zavarja. Hogy tudnak ezek élni, gondolta magában. Azért volt hát a megyében olyan rossz a közellátás az egész idő alatt, mert az Alispán sose szeretett konyhai dolgokkal foglalkozni. No, arról szó sem lehetett, hogy a vasúti mosdóban végezze el a toalettet, az Alispán felébredt, mielőtt a fővárosba beértek volna, és azt mondta. De jó lesz egy jó fürdőt venni a hotelben. A Pannoniában szállunk, Pistikém? Természetesen. Az Alispán vitte be taxin, de a taxit ő fizette ki. Egyáltalán úgy alakult a helyzet, hogy neki úti marsallá kellett lennie, és ő gondoskodott az Alispán csomagjáról, a hordáról, a hotelben, az ellátásról, a fizetésről is. Majd úti számlába teszed, mondta könnyedén nevetve az Alispán. De ő már nem feküdt le, hanem korán elment menyhért öccséhez. Mi csináljon, kocsiba ment ki a külső Ferencvárosba hozzájuk. Menyhértet még álmában verte fel, nagy örömmel fogadták, jól megreggelizett, aztán gyalog mentek be a városba, mindent elmesélt. Jól esett, hogy végre van valaki, aki előtt szíve szerint kibeszélhette magát. Szerette volna Adélkát is megkeresni, de Menyhért komolyan leintette. Adélka maga éppen olyan felelős azért, ami vele történik, mint az ura. Felkísérte őt a várba is, és egy kis cukrászdában ültek le, még a miniszterhez mehet. Heraklész a válaszúton, mondta Pista. A mai napon talán eldől, hogy meg tudom-e állani a helyemet, vagy elesem. Miért esnél el? Szólt Menyus komolyan. A miniszter éppen olyan kis ember, mint akárki. Az, hogy valakinek véletlen megvan az összeköttetése, hogy éppen a kormányban foglaljon helyet, nem teszi őt providenciális államférfivá. Éppen olyan kis számtiszt maradhat, ami ennek az Isten alapjában véve teremtette. Nem értenek ezek semmihez. Az a szerencse, mert így, ha okos ember kerül közéjük, lehet őket befolyásolni. Menyuskám, hogy lehet azt elérni, hogy te lejöjj zsarátnokra a múzeum igazgatójának? Ha mi ketten együtt volnánk, az én helyzetem is mindjárt megszilárdulna, felszabadulnék, ha volna kivel megbeszélnem a dolgokat. Elmondta, hogy az Alföldi Múzeum dolgát, hogy elpuskázták már eddig is. A piac téren vannak még apró földszintes házak, azokat kellett volna kisajátítani, de a boldog kisasszonyok nem voltak hajlandók kimenni a megszokott kis otthonukból, s mivel a boldogok a legnagyobb családok közé tartoznak, a vezető elemek nem tartották illőnek, hogy megzavarják a két vénkisasszonyt, a főispánné környezetének tagjait az idilli nyugalomban. Így el kell dugni a város legszebb épületét mellékzúgba. Nem baj az, mondta Menyhért. Még szebb lehet a csöndességben a múzeum. Valami szigetet képezhet a sivár és poros városban. Milyen jól esett neki, hogy ilyen megnyugtató érvet kap ebben a kínos kérdésben. Ezzel operálni lehet. De azért a szíve elfogódott volt, mikor 8:45-kor elváltak egymástól, ő ment a miniszterhez, aki ilyen korai audienciára rendelte be, Menyhért meg a hivatalába. A miniszter már bent volt, azonban egész 11-ig kellett várni rá, mert előbb a napi referenciákat fogadta, aztán, mikor már rákerült volna a sor, hirtelen bement a házba, s neki utána kellett menni, hogy ott csípje el. Kedvetlen egy viharos nap volt. Egész nap a minisztert hajszolta, most ide küldték, majd oda, míg végre délután 6 órakor sikerült a minisztériumban mégis a színe elé kerülni. Már annyira kimerült volt, hogy mikor a 9 órai gyorshoz ért, az Alispán is hasonló tortúrákon ment át, szinte csak most utazott haza, nevettek egymáson, hogy ezen a bolond Pesten mindenkinek ugyanaz a sora. A vonat megint tömve volt, és megint ott volt a bérelt szakasz. Ennyi volt csak, hogy egy üléses fülke volt. Ebben a kivételes fülkében, ahol úgy ültek egymás mellett, mint az életben csak ők ketten volnának, akik bátran és szabadon lebegnek az élet felett, ő meg az alispán uraknak, úriembereknek érezték magukat. Az alispán úgy látszik ivott is egy kicsit, mert sose látta ilyen elevennek és közlékenynek. Hol beszéltél a miniszterrel? Az nagyon furcsa volt, előbb a minisztériumba vártam rá, akkor átvittek a parlamentbe, míg a miniszter bent volt, hallgattam az ülést. Aztán megint vissza kellett menni a hivatalba, mert mire körülnéztünk, a miniszter sehol se volt. Ben voltál a házban? Igen, méltóságos uram. Legalább voltak? Az alispán nevetett. Nem merem megmondani, méltóságos uram, a házban megszámláltam az embereket, mikor a kegyelmes úr beszélt, összesen 17-en voltak. Összenéztek és nevettek. Nem is tudom pontosan, hány képviselő van. 244. A 245. most van választás alatt, hogy meghalt Ungi. Tehát akkor hiányoztak 227-en. Ben volt 17, kint 227. Újra nevettek. A parlament az ma nem munkahely. Mi dolgozunk, nem a parlament. A közigazgatáson van ma minden súly, mondta az alispán. De mikor a miniszter beszélt, még azok is kimentek. Volt úgy, hogy heten voltak benne a teremben. Most már minden képviselő inkább a kerülete után néz. Most már biztos, hogy a nyáron meglesznek a választások. Hát az érdekeit védi. Tavaly benn voltam, akkor sem voltak jelen 23-nál többen. A képviselőnek nem a házban van ma dolga, hanem a kijárásoknál. El nem tudod képzelni, hogy mennyit kell lótnia, futnia. A kerület minden ügyes bajos embere csak a képviselőre számít. Minden tőle kér, tőle vár, minden képviselőnek tele van a zsebe elintézendő dolgokkal, hanem a fene egye meg, az igaz, hogy mást nem tud elintézni semmit, csak a képviselő. Minden ővé bemehet, és mindenki fél tőle. Az a sok ügyvéd, az itt él máma, meg a mérnökök, ennek a kettőnek valóságos aranybánya a képviselőség, meg a pénzintézeti embereknek, meg a vállalatok vezetőinek. A földbirtokosoknak sem rossz, mert olyan dolgokat tudnak megszerezni, amihez közönséges ember nem jut hozzá. Na de, méltóságos uram, nem az ország érdekében van a ház? A kormány dolgozik, mindent készen kap a ház, csak meg kell szavazni. Bizony, az nagy munka lehet, mondta ő kissé álnokul és kissé megalázkodva. Nem mert ellenzéki szót mondani, inkább hallgatott. Félt, hogy az alispánnak rossz véleménye ne támadjon felőle. Az alispán ásított és unottan mondta. Na, és hányan voltak az ellenzéken? 3-4-en. Na látod, ellenzék sincs. Legyintett. Ő azonban a parlamentben újságírók közt ült, akik alaposan belegázoltak a jó véleményébe. Ha valaki felszólalt, mindjárt kommentálták. Ez kilépett az egységes pártból, mert már tudja, hogy el van ejtve. Hát így akar magának kifelé népszerűséget csinálni, most megy ellenzékbe. Ez az ellenzéki padokról tart kormánydicsérő beszédet, hogy megmentse a kerületét. Hát ha nem állítanak ellenjelöltet. Ez azért van úgy felháborodva, mert valami jó üzletet az ő körében nála nélkül intéztek el, és nem ő keresett rajta. Ez azért támadja a főherceget, mert az ő kerületében már bejelentette, hogy fellép. Az alispánnak nem volt kedve ezekről a dolgokról beszélni, ő pedig hallgatott, pedig viszketett a nyelve, hogy kimondja, amiket mondani szeretett volna. De nem szólt, és megvetően mosolygott önmagán emiatt. De hát, hogy szóljon? Az állásával játszik. Kezdte megérteni, hogy lehet az, hogy az egész ország meg van véve. Mindenki függ valami szálon és valami módon a kormánytól. Ő, mint városi főügyész, annyira szolgálja a kormánynak, hogy egy szabad gondolata nem lehet. De csak erősödjön meg. De hogy lehet megerősödni? Csak két módon. Anyagi függetlenség és társadalmi függetlenség. Ha meg lesz a házas, lesz elég pénze. Az alispán a zsebkendőjét rátelítette a plüstámlára, s a fejét ráhajtotta, és szúnyókálni kezdett. Ő is megpróbált aludni, de nem tudott. A gondolatok, mint a mékas zúgtak benne. Még azt is kár volt szóba hozni, hogy a házban volt, és hogy kritikája van arról, amit látott. Olyan könnyen kerül az ember gyanúba, semmi köze hozzá. Ha sem a kormánypárt, sem az ellenzék nem törődik vele, miért búsuljon ő? Nagy az ország, s neki csak a maga városa a világa, mintha nem is az országba tartozna ez a város. Ez annyira saját életét él, és annyira szűkkörű. Olvasni kezdte az újságot halkan, hogy ne zörögjön, és egy vidéki polgármester nevét találta meg, akit a főispán azonnali hatállyal felfüggeszte. Végig olvasta a vádpontokat. Valamennyi anyagi természetű dolog. A város kertgazdaság vételénél a polgármester szabálytalanul járt el. Az óvoda építkezésénél szintén szabálytalanul járt el. A polgármesteri lakás számára való telekvásárlásnál szabálytalanul járt el. A hatodik vádpont szerint a városi alkalmazottakat a saját háztartásában foglalkoztatta. Idegeneknek engedte át használatra a város tulajdonát képező autót. Egyes szerződéses városi vállalkozók járadóságainak kifizetésénél kevesebb illetéket vontak le, s így az államot károsodás érte. A város részére felhatalmazás nélkül vásárolt egy sokszorosító gépet. Szabálytalanságokat követett el a külföldi kölcsönök terhére történt építkezéseknél, és végre a legsúlyosabb vádpont, hogy a parcellázásoknál meg nem engedett módon anyagi előnyökhöz jutott. Megdöbbenve olvasta újra és újra a vádpontokat. Egy sincs köztük olyan, ami náluk is előne fordult volna, és egy sincs, aminek bűnügyi következménye lehetne. Fel fogják menteni, gondolta magában, Hajsza. Így fel lehetne függeszteni akármelyik polgármestert, mert ez mind bizonyíthatatlan vád, pletyka. Úgy érezte pillanatban magát, mint a vad, aki még szabadon cserkel a mezőségben, de már valahol készítik a fegyvert rá. Olyan ez az élet, mint valami dzsungel. Vadak élnek benne, s marcangolják egymást, és felfalják, akit lehet. Itt senki sem ért alapjában semmihez. Itt az a baj, hogy mindenki olyan helyen áll, ahova nem készült, és aki ért valamihez, az sehol sincs. Egy volt osztálytársa volt az az újságíró, aki a parlamentben felvilágosításokkal látta el, az mindent tud, és ma is csak politikai riporter a deresedő fejével. Ez magyarázta meg többek között, hogy külföldön ahhoz, hogy valaki képviselő legyen, valóságos életiskolát kell kijárni. Kezdődik az arra való kiválogatás az agitációs iskolákban, ahol megtanulnak beszélni, és megtanulják a politikához szükséges tudományokat. Mert ma az államkormányzás valóságos tudomány. Ezek a fiatal emberek lesznek a szövetkezet és pártitkárok, gyűléseket szerveznek és vezetnek, és hosszú idő kell, míg beletanulnak az emberekkel való bánásba. Ebben a munkában közben az állam egész élete megnyílik előttük. Megismerik az embereket, akik vezető szerepet töltenek be a parlamenti munkában, és biztos ítéletük van arról, kire mit lehet bízni, kinek mi a véleménye, ki milyen szerepre jogosult az államban. Ott a képviselőség a legmagasabb diploma egyúttal, amit hosszú szívós munka árán lehet csak megszerezni. Ezzel szemben Magyarországon még nem volt választás. Itt minden képviselő társadalmi érdemei kormányszolgálatai jutalmául kapja a képviselőséget. A megbízhatóság, nem a hozzáértés a fontos. A rokoni kapcsolat a legbiztosabb ismérve a megbízhatóságnak, és minél kevésbé ért valaki magához a politikai tudományhoz, annál megbízhatóbb. Itt szavazógépek kellenek. Itt az állampolgároknak sohasem volt joga. Itt valamikor láncon kísérték szavazni a polgárokat. Nem csak ma üres a képviselőház tanácskozása, üres volt az akkor is, mikor még teátrális parlamenti ülések voltak, és zsúfolt ház hallgatta a nagy vezérszónokokat. Akkor sem volt ellenzék. Kormányképes ellenzék csak pillanatonként állott elő, és ha megtörtént, hogy egy koalíció vagy egy teljes ellenzék kormányra jutott, az nem jelentett semmi fordulatot, mert újra csak a hozzá nem értők kerültek felszínre, akik nem hoztak nemzeti és állami új levegőt, hanem folytatták ugyanazon az úton a dolgokat, ahol a régi kormánypárt abba hagyta. Hol lesz fordulat hát ennek a nemzetnek az életében? Az újságíró arról beszélt, hogy ma már kezd az ifjúság foglalkozni a dolgokkal, és ez az ifjúság kormányképes lesz, ez már fog tudni csinálni valamit. De hol van az még? Ma azt mondja, olyan világpolitikai áramlatok uralkodnak, hogy egy nemzetközi döntés úgy elsöpri a gazdasági erőket, hogy olyan vonalba állítja, hogy egy kis országnak a belső kormányzata valóban annyi sincs, mint a városok belkormányzatának a fontossága az ország politikájában. Mindegy, hogy a képviselőház mit határoz és mit dönt. A nemzetközi szerződések szabják meg az élet ütemét. A parlamentarizmus elvesztette a cselekvőképességét, helyi tünet. Akkor pedig valóban nem lehet egyebet tenni, csak annak a néhány embernek átengedni a teret, aki ott áll a kormány élén, és ide vagy oda köti a nemzet sajkáját. A nagy vontatóhajók majd elviszik valamerre az országot. Félig lehúnyt pillái alól nézte az alispán arcát. Csodálkozva látta, hogy az egy tipikus gazda arc. A sok vadászat, a sok szabad levegőn gyaloglás érdessé és apró vérerekkel átfutottá tette a bőrét. Olvasott ez az ember valaha valami könyvet? Van véleménye az irodalomról, a tudományról? Mit tud ez a szellem újabb fejlődéséről? Semmit. Ez csak egy élő ember, aki a maga szűk ügyei iránt érdeklődik, aki nem lát tovább a megye határán, és még ott sem tud semmit megfontolni és jól elintézni. Van valami bürokratikus séma, amely szerint kell végezni a dolgokat, de hogy jusson neki eszébe például olyan magasabb szempont, hogy azt a 30 ezer munkást, aki a megyében munkanélkül van, munkához juttassa. 30 ezer ember földmunkás, a legremekebb munkásanyag. Fel lehetne 30 ezer emberrel építeni az országot. Utakat, házakat, iskolákat, múzeumokat. Csak kellene valaki, aki munkába tudja állítani a 30 ezer munkást. Egy akarat, egy erő, aki egy cél felé tör. Újra lehetne berendezni az egész országot, csak ezzel a 30 ezer munkással. Feláshatja a pilisi karsztokat, a terszerűen beültetheti erdőkkel, felszántathatja a hordobályot, és termővé változtathatja a szikes területeket. Megtízszerezheti az országot, anélkül kilépne a határokon. Mélységbe gazdagíthatja fel a hazát, és paradicsomkertet építhet a szomorúság és terméketlenség esíkján. De hol van az az ember, aki elég erős lehet arra, hogy kezébe vegye ennek a nemzetnek a sorsát, akiben valóban nemzeti érzés és nemzeti akarat éljen. A 30 ezer munkás otthon hever a gyatra házakban, ott töltik az egész nagy telet, ülnek a subájukban, a fűtetlen lakásban, és szívják a rossz csempészet dohányt vagy falevelet. Se földjük, se állatuk, se háziiparuk. Ahol van, ott is hiába dolgoznak. Hol van ennek az alispánnak olyan ötlete, hogy ügynöke legyen ennek a háziiparnak, amit a megyéje szegénysége mégis elvégez? Nem is tud róla, nem akar tudni. Csak mikor itt a nagy nehéz tavasz, mikor már elfogyott a vetőmag és minden falat kenyér, mikor már semmi sem ment meg a tömeglázadástól, olyankor gondolnak valami inségakcióra. Hozatnak 500 vagon burgonyát, hogy azt 6-7 fillérjével kiosszák a népközt, mert ha még ez sincs, akkor a veres kakas következik. Nyugtalanul forgott, és szerette volna, ha neki sem jutnának eszébe ilyen dolgok. Miért nem tud ő szintén olyan hízó és kövér lenni, aki nyugodtan alszik, mikor a ház túlsó vége ég, és azt mondja, talán nem terjed idáig a tűzvész. Talán neki is az a baja, hogy egy kis bort ivott. Vagy attól a méregtől bomlott meg a feje, amit a régi barát csepegtetett belé. Ha egy parlamenti tudósító nálunk fellép képviselőjelöltek, mondta az újságíró, biztos, hogy azonnal egy ismeretlen földbirtokost állítanak szembe vele. Ebben minden benne van. A keserűség, az irigység és az igazság. Egy ismeretlen földbirtokos ismeretlen az újságíró előtt, de nem ismeretlen a kerületben. Ott jól tudják, ki az az ismeretlen földbirtokos. Mondjuk van neki 2000 holdja. 2000 holdon annyi ember van lekötve. Elkezdve a megye uraitól, akik vadásznak egy balekra, aki közülük vállalja a választás veszélyfutását. Vállalja a rengeteg költséget, amivel úgy megterheli a birtokát, hogy aztán az életben alig tudja valaha letörleszteni. És vállalja, hogy el fogja hanyagolni a gazdálkodását, elidegenedik a családjától, mert kiszakítva a megszokott életből, nagyobb luxussal és szabadabb erkölcsökkel él. Többet kell nyilvános helyeken vacsoráznia, és a könnyű szerelmi lehetőségek megfertőzik a gondolkodását, és mire a ciklus lejár, ott áll megkopasztva. Mit ér ezzel szemben az a lehetőség, hogy ezt azt kiárhat? Először is nem ért hozzá. Nem is tudja, mit kellene saját magának kitaposnia. Hiszen soha se volt jó gazda, mindig csak magyar úr volt, aki arra volt büszke, hogy senkinek sem szolgálja. Mire megtanulná maga kárán, akkorára többet vesztett, mint amennyit nyerhetett. el van adva a birtoka, ma már 500 pengő a teherholdanként mindenkinél, és 500 pengő kétszer annyi, mint amennyiért el lehet adni a földet. De a hitelező, a takarék, a bank se tehet semmit. Próbáljon árverezni, kiveszi meg. Ha 30 birtokos összeáll, hogy nem fizet tovább kamatot, a vidéki városok minden bankja felfordul. Akkor mit tehetnek itt az emberek? A parlamentben látta egy barátját. Oda-haza mind tagazda volt, az állatai mind törzskönyvezve vannak, a földjei rendben. Azt lehetett rá mondani, hogy ha nem 100%-ig is, de 80%-ig jó gazda. Mikor a szomszéd birtokosok 40 vagy 30 vagy nem 10%-ra becsülhetők. A népet véve az 1%-osnak, mert a nép nem tud gazdálkodni, mitől tudjon. Nem tanulta, és ki van szolgáltatva a kapzsi üzletnek. A nyáron iskolalátogatási kérúton van aratás után, mindenfelé látott learatatlan földeket, amit ott hagytak, mert nem hozta meg egy hold a 40 kiló arató részt. Ennek a birtoka akkor is magasabb termést hozott az országos átlagnál, és most egy hirtelen haláleset után behozták a házba. A bank hozta be, amelynél 240 ezer pengővel tartozik. 600 holdén. Egyetlen remény, hogy mint képviselő segít magán. És most mi lesz vele? Itt ül. Még fiatal képviselő, hát kötelességének tartja, hogy bent üljön a házban, és hallgassa a szalmacséplést. Otthon ő volt az, aki a legkorábban kelt, ő volt az, aki minden malacra vigyázott, és minden adagolásnál ott volt a teheneknél. Most csinálják az emberei, amit akarnak. Ha soká lesz képviselő, úgy fog járni, mint a többi. Lehetetlen, hogy a gazdaságának kárára ne legyen az ő képviselőházi hallgatása, hiszen nem tud beszélni. Gyakorlati ember, aki a szívosságának és gazdaszorgalmának köszönheti, hogy ebben az elmúlt évben nem merült bele, mint a többi, az új adósságok mocsarába. Neki még hozott a föld 20 pengőt holdankin, míg a többi nagybirtokos mind ráfizetett. Minél nagyobb volt a birtoka, annál többet. Most ő is elindult ezen az úton, mert senki sem merte vállalni már a képviselőséget, hiszen a legszerényebb választás belekerül 20 000 pengőbe. Kidob ki ennyi pénzt egy csonka időszakra, még akkor pedig nem is tudták, hogy 3-4 hónap múlva új választás lesz, újabb 20 000 pengő. De még ha azt remélhetné, hogy az országnak hasznára tud lenni. Valaha azt mondták, aki jó gazda magának, az bizonyára jó gazda lesz az országnak is. De hisz ez egészen más dolog. Honnan tudja azt egy gazda, hogy mi kell az országnak? Honnan legyen csak egy ideája is az ország gazdagságára vonatkozólag? De még ha volna, akkor sem tehet semmit. Ott fog szavazni a nagy tömegben. A kormánynak egy szavazattal többje lesz, ez az egész. Hiszen mihelyt ellentmond, azonnal ellenzékbe kell mennie, és az ellenzékbe hogy menjen egy nagy birtokos? És még ha menne is, akkor sem tehet semmit, mert az ellenzék olyan törpe, hogy soha semmi kormányjavaslatot meg nem buktathat. 245-ből 25-en vannak ellenzékben. Nincs tehát más, mint beletörődni a megváltoztathatatlanba. Az ország szekere megy, megy. Nem is szekérez ma, hanem autó. Teherautó. Valaki ott ül a volánnál, és az autó arra megy, ahová ő viszi. Megy. Ha megy, de minek menjen? Áll a garázsban, a sofőr pedig ül a bárban, vagy elmegy vadászni. Mindegy. Nagyon hosszú egy ilyen út, míg az alispán olyan jó ízűen alszik, hogy a szája megnyílik, és lassan horkolni is kezd. Hát, ő nem tehet semmit, az bizonyos. Neki csak kötelessége van, anyagilag minél hamarabb biztosítani a sorsát. Rajta nagy teher van, feleség, 2 gyerek. Egy pillanatot sem tudott aludni. Az alispánt csodálta, milyen jó ízűen pihen, mint egy gyermek, akinek nincs semmi gondja, baja, nem háborgatják ambíciók, az élete rendben van egész életén át. Már születése óta gazdagon és nyugodtan él, mintha valami külön védőangyal vigyázna rá. Bizony csak ezeknek való az a látszólag nagy felelősségű hivatal, amit ma is betölt. Úr! No, Pistikám, mindjárt otthon leszünk, mondta az alispán. Felült, nagyot, egészségeset ásított, nyújtózott, mint egy oroszlán. Az oroszlán sincs tudatában annak, hogy az állatok királya. Éppen olyan állat, mint a többi, csak az alakja más, az ereje, a hangja és az étvágya. Még van annyi idő, gyerünk az étkezőbe. Átmentek az étkezőkocsiba. Már csak kevesen voltak a kocsiban, a vacsorának vége volt. Külföldiek ültek egy kis asztal mellett, és csendesen valami ismeretlen nyelven beszélgettek. Az alispán egy sültet rendelt, ő két tojásból rántott át. No, ígyünk meg egy kis bort. És egy jó palackot nyitatott az alispán. Az öcsémmel beszéltem most Pesten, mondta ő hirtelen. A Nemzeti Múzeumban igazgató őr azt mondja, hogy az nem baj, hogy a múzeum mellékutcára kerül, még bizonyos muzeális jellege is van így, de az a szükséges, hogy a múzeum programja minél előbb ki legyen dolgozva. Igazán? Az öcséd muzeális ember? A legnagyobb szaktekintély ezen a téren. Akkor őt kellene megnyerni, hogy jöjjön le és vállalja a múzeumunk dolgát. Csak hogy itt fait accompli van. Úgy tudom, oda van ígérve az igazgatói állás. Kinek? A Makróci sógorának. Ugyan, kérlek, Makrócinak kisebb gondja és nagyobb annál, mint hogy most a sógor a dolga után szaladjon. Örül, ha a maga bőrét meg tudja menteni. Nagyon benne van a csávában, és ha a jó akaratodat meg tudja nyerni ezzel, eszébe sem fog jutni, hogy akadékoskodjék. Az a sertés hízlaló, tudod, az nagyon tisztázatlan. Fantasztikusnak tűnt fel előtte, hogy itt a pillanat, amikor Makróci az ő elnézésére számít. Óvakodott azonban, hogy elárulja magát. Első gondolata az volt ugyanis, hogy Makrócinak semleges álláspontot kell ígérnie, és aztán kitehet róla, ha a dolgok fordulata mást parancsol. Ennyi ravasságot meg kell engednie, ha el akarja érni, amit akar. Szóval én azt mondom, hogy az öcséd azonnal adja be a folyamodványát, akkor ezen el lehet indulni. Nevetett, és úgy nézett rá, mint aki be akarja ugratni őt valamibe. Milyen ügyesen tudják csinálni? Ő tudta már, hogy az alispán is nagyon érdekelve van a sertéstenyésztőben, és ha ez menekül, neki is jó. Hogy nem szólt, az alispán mondta, különben is a Makróci unokaöcse vagy sógora vagy miért, nem is szakember, azon felül egy beteg ember, aki nem munkaerő. Aha. Különben is alapjában véve kinevezés dolga, a polgármester nagyon szeret, a napokban is mondta, hogy igen, meg van elégedve veled. Igazán? Persze, nagyon szeret. Szeret? Mi ez a szeretet? Tegnap is ő maga telefonált, hogy utazzunk együtt, és nagyon kedves volt tőle, mert igen, örülök ennek a kis együttes utazásnak, nagyon kedves vagy, nagyon kedves. És rátette a kezét az ő kezére. Nem állhatta meg, hogy meg ne figyelje önmagát, hogy a szíve dagad. Ez csak ugyan nagyon jó volt, ez a vasúti együttlét. Úgy összeszoktak, és szinte egymásra találtak. Ezt hogy lehetett volna elérni másképp? Váratlan ajándék. Intett a fizetőpincének, mert már zsarátnak következett, kérte az egész számlát és kifizette. Mi az, te mindenütt csak fizetsz? Mondta nevetve az alispán. Több szót nem vesztegetett rá. Felállottak és visszamentek a szakaszukba. Előkészítették a podgyászt, ahogy a vonat befutott, Pista leeresztette az ablakot, és hordár után kiáltott. Taxira! Adtak ez utasítást. Na persze, mondta az alispán. Engemet vár a kocsi, majd én hazaviszlek. Beültek a nagy autóba, a vármegye huszárja ült a sofőr mellé. A kocsiban még csak azt mondta az alispán, holnap beszélek a polgármesterrel, no, szervusz, szervusz. Kész csokom a méltóságos asszonynak, mondta Pista, és előzékenyen kiugrott a kocsiból, mert úgy állott meg a vármegye háza előtt, hogy rajta keresztül kellett volna kiszállni az alispánnak, ő tehát kiszállt és kisegítette az idősebb urat. Vigye haza, nagyságos főügyész urat, mondta a sofőrnek az alispán, azzal még egyszer intett, és ő visszaült. Tudja, hol lakok? Hogyne, nagyságos uram, mondta a sofőr, és ez jól esett neki, hogy a vármegyei sofőr már tudja az ő lakását. Mikor a nagy autó a kis utcában megállott, ő már jelentékeny borravalót készített ki a sofőrnek, aki nagy meghajlással vette át a pénzt.